Üzenete ma is időszerű. Az értelem, a hit és a mérték együtt adják meg az ember helyét a világban.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Ki kell választani azokat a hálózati személyeket, akik alkalmas pozícióban vannak, és az eseményeket az általunk kívánatosnak tartott irányba befolyásolhatják. Részükre részletes, személyre szóló feladattervet és magatartási vonalat kell kidolgozni. Ilyen lehet például a Történelmi Igazságtétel Bizottságban meglévő kapcsolatunk, akin keresztül meg kell kísérelni a hozzátartozók rábírását egy nyilatkozat kiadására. Ebben felszólítanának mindenkit, hogy kegyeleti érzéseiket ne használják fel szélsőséges cselekményekre, provokációkra. Részletet hallottak egy állambiztonsági dokumentumból, amely az 1989. június 16-ai Nagy Imre temetés kapcsán felvetődő állambiztonsági feladatokról szólt. De az állambiztonsági szolgálat munkája csak eszköz volt a Magyar Szocialista Munkáspárt kezében. A 20. századi történelem mai adásában éppen arról beszélgetünk Szekér Nóra történésszel, hogy a Nagy Imre temetést a pártállam 1989-ben miként akarta felhasználni saját céljaira. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Mi derül ki a dokumentumokból? 1989-ben mi volt a pártvezetés szándéka?
Amitől ők nagyon féltek, hogy adott esetben a Nagy Imre újratemetése egy olyan rendszerellenes megmozdulássá vagy szimbólummá válik, ami adott esetben az egész rendszerváltozás folyamatát nagyon erősen pártellenes irányba hangolja.
1956. október 23-án a párt, az előtt párt még, egészen másként vélekedett 1956-ról az október 23-ai eseményekről, mint aztán mondjuk október 30-án, november 4-én, majd éppen december 6-án, és aztán 1989. januárjában.
Az egész Kádár rendszernek a legitimitását jelentette az, hogy 1956-os forradalmat ellenforradalomnak minősítette. Amikor október 23-án kirobbant a forradalom, akkor még az eseményeket ellenforradalmi lázadásnak minősítette, tehát ekkor még Gerőjék nagyon meghatározóak a párton belül, de ugyanakkor azt is hozzátették, hogy itt azért vannak jogos követelések, vannak jogos sérelmek, de ezeket a jogos sérelmeket az ellenforradalmi erők, a párt és az ország ellen fordították. És október 28-án, amikor megtörténik a fordulat Nagy Imre politikájában is, maga a párt kiad egy nyilatkozatot, amiben már nemzeti demokratikus fordulatként értékeli az eseményeket, és az MSZNP október 31-én megalakult. Első nyilvános közleménye november 1-én már dicsőséges népfelkelésként beszél az eseményekről. Tehát maga a kommunista párt értelmezésébe is még belefért egy pozitív értékelés. Ugyanakkor november 4-én, amikor megtörténik a szovjet intervenció, a párt is átértékeli, újraértékeli a történteket. Hát ez természetes, hiszen ő a szovjet rendszer függvényeként kénytelen működni. És ekkor születik meg az úgynevezett kétszakaszos értékelés, ami Kádár nevéhez fűződik, úgy fogalmaznak az eseményekkel kapcsolatban, hogy népfelkelés történt, de az ellenforradalmi erők átvették az irányítást az eseményekben, és ezért Kádárnak is és a kormányának is az a feladata, hogy visszaállítsa a népfelkelés értékeit és vívmányait, és az ellenforradalmi erőket kisöpörje ebből a mozgalomból. Relatív hosszú ideig érvényben volt ez a megközelítés egészen december 6-áig, amikor a párt hozott egy határozatot, radikálisan ellenforradalminak minősíti az eseményt, semmiféle pozitív népfelkelés vagy jogos követelést nem lát már az eseményekben, ellenforradalmi összeesküvésnek is minősíti, amikor azt mondja ki, hogy itt a nemzeti imperializmus, a horti fasiszta klik, a deklasszált kapitalista elemek és az áruló párt ellenzék fogtak össze tudatosan hosszas készülődés során. Nagy Imre kivégzéséhez is szükség volt, és a forradalmárok kivégzéséhez is arra, hogy hazaárulóként lehessen őket feltüntetni, és ugyanakkor Kádár párton belüli legitimitását is egy erősebb alapokra helyezte, mert ő magát úgy tüntette fel, hogy ő lényegében a hazavédelmében lépett fel. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy az a klik, akik kidolgozták ezt a megközelítést, nem hittek ebben. A 89-es újzsai értelmezésnél a pártban a meghatározó személyek Fokjenő például maga is kimondja, hogy természetesen ez nem volt igaz. Szükség volt erre Nagy Imre kivégzésére, de maga Grósz is mondja, hogy igen, Nagy Imre kivégzése az lényegében politikai gyilkosságként is értelmezhető, de ezzel most ne foglalkozzunk. Azért a sorok között ott volt, hogy maga Kádár se hitte el azt az összeesküvés elméletet, amire viszont nekik hatalomgyakorlása szempontjából szükségük volt. Diktatórikus módon lezajlott a megtorlás ennek jegyében, de amikor a megtorlásnak vége lett, akkor magáról 56-ról nem beszéltek, tabuvá vált. Úgy beszéltek az 56-os történetekről, hogy a sajnálatos események. 1972-ben történt egy újabb finomítása 56 értékelésének, amikor a Kádár a beszédében úgy emlékezett meg 56-ról, hogy ez egy nemzeti tragédia volt. Tehát ilyen formában 56 értelmezésében nem csak a megtorlás van benne, hanem már a kádári konszolidáció is.
1956 ellenforradalom már minősítése, és így módon a megtorlás jogosságának az igazolása azért mégiscsak a Kádár rendszer egyik fundamentuma volt. 1989-ben a Nagy Imre temetéssel éppen azt a lehetetlen bakugrást szerették volna végrehajtani, hogy valahogy átfessék a kádári rendszer alapjait, és mégis próbáljanak valahogy túlélni, és a pártnak a hatalmát bizonyos mértékig biztosítani a jövendő új rendszerben is.
Azáltal, hogy maga a Kádár a nemzeti tragédia jegyében tematizálta a történeteket, ez nem azt jelentette, hogy megszüntette volna az ellenforradalmi jelzőt, sőt, nem csak az ellenforradalmi jelzőt nem szüntette meg, hanem az ellenforradalmi összeesküvés minősítést sem. És ennek volt a következménye, hogy még hallani sem akart a párt arról, hogy Nagy Imréjéket akár csak a legszűkebb keretek között is újra temessék, vagy tisztességes körülmények között sírjuk legyen, hanem el voltak földelve valahol, és ez a Kádár rendszer utolsó pillanatáig, 89-ig ez így volt, mert ez az értelmezés volt érvényben. Egészen 1989. január végéig, amikor is Posga Imre a híres 168 órában adott interjújában azt a kijelentést teszi, hogy a párt népfelkelésként értékeli az eseményeket. Ez a pártnak a diktatúrához való viszonyát is megváltoztatja, meg a társadalomhoz való viszonyát is megváltoztatja. 88 májusában tartottak egy pártértekezletet, Kádár Jánost ekkor váltják le, Grósz Károly ekkor kerül a helyébe, lényegében a Kádár korszak végének is lehet nevezni ezt a májusi pártértekezletet, és itt Posgai Imrét megbízzák azzal, hogy hozzon létre egy bizottságot az MSZNP KB keretein belül, aminek a feladata a párt reform folyamatainak a végig gondolása. És ezen belül volt egy albizottság, az úgynevezett történelmi bizottság, amelyiknek a feladata volt 56 kérdését újra gondolni. Ők írtak egy körülbelül 100 oldalas tanulmányt, ami lényegében újra értelmezi 56-ot, ahol már megfogalmazódik az, hogy itt egy népfelkelés történt. Ugyanakkor ezt nem ilyen határozottan, tételszerűen mondja ki ez a tanulmány, hanem hozzáteszi azt, hogy voltak bizonyos ellenforradalmi megmozdulások. Posgai Imre ennek a történelmi albizottságnak a munkáját tárja a nyilvánosság elé. Valójában, amit a történészek által megfogalmazott száz oldal megfogalmaz, az lényegében ahhoz a megközelítéshez tér vissza, amit a Kádár kormány először megfogalmazott, ez a népfelkelés ellenforradalmi elemekkel, tehát ez a kétszakaszos megközelítés.
Ez 1956. november
4-e után december 6-áig. Viszont Posgai azáltal, hogy nagyon határozottan azt mondja, hogy ami 56-ban történt, az népfelkelés volt, és ehhez nem fűz semmilyen egyéb finomító jelzőt, ezáltal ő viszont ahhoz a véleményhez tér vissza, amit a párt október 28-án a forradalom dicsőséges pillanatában megfogalmazott. Különbség van igazából a párt hivatalos véleménye és Posgai által hivatalosnak minősített vélemény között. 1989. február a párt nem a Posgai álláspontját fogadja el hivatalosnak, hanem ezt a kétszakaszos álláspontot, és egészen a 90-es választásokig ez a álláspont van érvényben. Tehát míg a közgondolkodásban az van, hogy már a párt álláspontja népfelkelés, hivatalosan, bár nem hangosítják fel ezt azért a közvélemény felé, a párt álláspontja népfelkelés ellenforradalmi elemekkel. Azáltal, hogy az ellenforradalmi elemek benne maradtak 56 értékelésébe, a 56-os forradalom alatt történt egyébként törvénytelenségek, lincselések, ugye itt nagyon hangsúlyozták egyébként a pártházostromakor történt lincseléseket. Nagyon fontosnak tartották, hogy a közbeszédben maradjon 56 törvénytelensége, tehát lényegében az ellenforradalmi elemek, mert erre való hivatkozással lehetett az egész eseménysort úgy értelmezni, hogy itt lényegében egy nemzeti megbékélés történik, ahol a párt is elfelejti a saját sérelmeit. Ugyanakkor a társadalom is tegye meg ezt a gesztust, próbáljon túllépni ezeken a sérelmeken, és egy közös sérelmek elengedésének a jegyében maga Nagy Imre újratemetése is már egy nemzeti megbékélés jegyében zajoljon le. Ha megnézi a 89 Nagy Imre újratemetése körüli sajtó termékeket, ugyancsak a sorok között, és nem hangsúlyosan, de mindig azért jelen volt a 56-os forradalomban felbukkanó törvénytelen elemek, lincselő elemeknek a hangsúlyozása.
Részlet a Magyar Rádió Állami Félelem című 1996-ban készült dokumentumműsorából, amely korabeli dokumentumok alapján mutatta be az állambiztonsági szolgálatok háttérmunkáját. Nagy Imre és társai 1989. június 16-ai temetése előtt.
Szükség lesz dezinformációs akciókra, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az eseményt szélsőséges elemek provokációra is felhasználhatják, ami a demokratizálódási folyamat leállításához, visszarendeződéshez vezethet. Az operatív játszmák csatornáin Kanaszta fedőnevű játszmában foglalkoztatott Kaktusz fedőnevű kapcsolat az alábbi információt küldi a CIA központjának. Nagy Imre temetését szélsőséges csoportok kormányellenes zavarkeltésre kívánják felhasználni. Ebben az esetben a hatalom részéről kemény fellépés várható. A BM-ben különleges készültséget rendelnek el. Az alapkoncepcióban elhatározottakat hálózati úton eljuttatjuk az ügynökökhöz. Tövis fedőnevű titkos megbízott az USA nagykövet és tanácsos felé.
Kalla fedőnevű titkos megbízott figyelemmel kíséri az SDS a demonstrációval kapcsolatos egyeztető megbeszéléseit. A helyszínének kiválasztása során a temetőben történő megrendezés mellett foglal állást. Bambusz fedőnevű titkos megbízott felderíti a Szabad Európa Rádió részéről az eseményen résztvevőket, azok terveit, valamint a megjelenő anyagokat.
A negyedik és hatodik osztályok szorosan együttműködve felderítik Krassó György és Zsille Zoltán beutazási és részvételi terveit.
Eligazítjuk Bodza Fedő nevű titkos megbízottat, hogy a Magyar Televízióhoz bejelentkező, a temetésre beutazó forgatócsoportokról soron kívül tegyen jelentést.
Ekkor azért még a párt van hatalmon, közigazgatástól kezdve a médiában, a diplomáciában, az egész intézményrendszerben ő van jelen, még akkor is, hogyha itt már az ellenzék a közbeszéd retorikáját nagyon erőteljesen meghatározza, és a társadalmi igényhez egyre jobban kell igazodni. 89-ben is még nagyon hangsúlyos volt az állambiztonság szerepe itt a közvélemény formálásában. A TIB-nek, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak a feladata volt, hogy a szervezést lebonyolítsa. Ez viszont azt is jelentett, hogy maga a felelősség, a Nagy Imre újratemetésének, megszervezésének a felelőssége ilyen formában az ellenzékre hárult. A TIB az ellenzéki pártokat kérte segítségül, az MDF szervezte a rendfenntartókat a téren, és nyilvánosan, látható formában a rendőrség alig-alig volt jelen a temetés biztosításánál. Viszont a jelentésekből pontosan lehet látni, hogy nagyon komoly készültségben voltak, nem látható formában, civil formában igen komoly apparátus sorakozott föl magán az esemény kapcsán is, de már az előkészítés során is nagyon sok olyan kapcsolatuk volt, ami alapján ők próbálták befolyásolni abba az irányba a történtek kommunikálását, hogy ez legyen kegyeleti aktus, még véletlenül se legyen rendszerellenes éle, és pontosan ugye a nemzeti megbékélés irányába, de ugyanúgy a sajtóban is, a hivatalos sajtóban természetesen azért megvolt a könnyebb elérhetőség, de voltak beépített figurák, beépített emberek, akik el tudták érni azt, hogy azért ez a retorika is érvényesüljön az ellenzéki sajton belül is. Nagyon sok irányban megvolt az eszköze a pártnak arra, hogy érvényesíteni tudja a saját retorikáját.
Hát számomra teljesen megdöbbentő volt egyébként ezekből az iratokból, hogy még a Szabad Európa Rádiót is igyekeztek befolyásolni, sőt a diplomáciai testületeket.
Sőt az emigrációban élő politikusokat. Ami a párt nagyon szeretett volna elkerülni, hogy a radikális forradalmárok, az utca önszerveződő irányultsága hangsúlyozódjon 56-kal kapcsán, és hát Pongrácz Gergely képviselte az emigrációban ezt a vonulatot. És hát a Nagy Imre vonalhoz kapcsolódó emigrációban menekült politikusok számára akkor már nem jelentettek olyan nagy veszélyt. Leveleket juttattak el Pongrácz környezetébe, ami arról szólt, hogy csak az jön haza 56-os újratemetés kapcsán, aki legalizálni szeretné ezeket a kommunistákat. Véleményformálás indult meg az emigráción belül, hogy ez az álláspont alakuljon ki az 56-osok között. És amikor Pongrácz Gergely azt mondta, hogy ő nem jön haza, mert nem akarja kommunistákat legalizálni, akkor ő nem is tudta, hogy lényegében ő egy olyan álláspontot fogalmaz meg, amit adott esetben az állambiztonság talált ki, hogy ezt az álláspontot képviselje, akik a politikában szerepet játszottak. Nagy Imre került tevékenykedtek, őket szívesen látták, hiszen ez kicsit legalizálja is a reformtörekvéseket.
De mondjuk az utcai harcosokat.
Az utcai harcosokat, igen, akik a radikális vonalát képviselik a forradalomnak, akik adott esetben egy balhét is hozhatnak az eseményekbe, őket meg távol kívánták tartani.
A diplomáciai testületeknek milyen szerepük volt ebben egyébként, ebben az átfestésben?
Mark Palmer volt akkor az amerikai nagykövet Magyarországon, több ellenzéki személy, főleg az Enkondú csoport, akik egyébként a Nagy Imre újratemetések során is nagyon fontos szervező szerepet játszottak, ők elmondják, hogy őket maga Mark Palmer nagyon gyakran behívatta magához, és próbálta őket is az irányba befolyásolni, hogy kegyeleti jellegre helyeződjön a hangsúly. És nem is rejtette véka alá, hogy adott esetben a támogatását is megvonja, hogyha nem fogják vissza a radikalizmusukat ebben a kérdésben.
Mikortól volt egyáltalán a pártnak szándéka a Nagy Imre temetéssel kapcsolatban?
88-as májusi párt értekezletig, amíg ugye még a Kádár rendszer regnál, addig a párt nagyon határozottan elzárkozott ettől a kérdéstől. És a májusi párt értekezlet után maga Grósz adott utasítást arra, hogy kezdjék el felkutatni az egyébként jeltelen sírokban elhantolt személyeket, és próbálják beazonosítani Nagy Imrét és a Nagy Imre perben kivégzett személyeket. 88 nyarán júniusában Grósz Amerikába utazott, és itt egyébként már egy sajtótájékoztatón be is jelentette, hogy ugyancsak a család számára, és tényleg szigorúan egy ilyen szűk körben, de a párt engedélyezi a halottaknak az újratemetését. Ami nem jelenti 56 újraértékelését, tehát humanitárius okai vannak ennek. Egyébként 88. június 16-án, tehát egy évvel a Nagy Imre újratemetése előtt Franciaországban a kinti emigrációban élő Nagy Imre csoport Fejtő Ferenc mérai vezetésével megszerveztek egy olyan szimbolikus temetést Nagy Imrének, ahol igen magas szinten képviseltette magát a nyugati demokrácia. Ronald Reagan is írt például egy levelet Magyarországon, Budapesten, ugyanebben az időben, pedig az ellenzék megemlékezett Nagy Imre halálának évfordulójáról, de ekkor még a rendőrség beavatkozott, szétverte ezt a megemlékezést a Batthyány emlékmécsesnél, meg a televízió előtt számos embert letartóztattak. Egyébként jellemzője a dolgnak, hogy ez a megemlékezés a temetőben kezdődött, ott még nem avatkoztak bele a dolgba, mert ez a retorikába beleillettük, mindig hangsúlyoztak, hogy kegyeleti jelleg. De onnantól kezdve, hogy ez már a hősök terén folytatódott, az emlékmécsesnél folytatódott, tévé előtt folytatódott, már politikai színezete lett a történetnek, és ebbe ő már nem egyezett bele. Nem azt hozta fel indoknak Grósz Károly sem, hogy ők a politikai okok miatt csaptak a tömegbe, hanem azért, mert a tömeg randalírozott, fasiszta jelszavakat hangoztatott, tehát nem hozta összefüggésbe 56-tal a rendőri beavatkozást.
A Magyar Szocialista Munkáspárt vezetői többször tárgyaltak a temetésről. Részlet a BBC adásából.
Április 28-án az MSZNP Központi Bizottságának Nemzetközi Jogi és Közigazgatás Politikai Albizottságában Horváth István, Kárpáti Ferenc, Fejti György és Grósz Károly az 56-os elítéltek rehabilitálásáról vitatkozik.
Beutazási ügy, Király Béla, fejtérzás.
A temetés az egy dolog, a temetés az a új köztemetőben lesz, ez egy viszonylag tiszta és világos profilú dolog. Hát minden mást ehhez képest kell mérni.
Ez egy nagyon nagy kérdés, de ez nem egyszerűen azzal kapcsolatos, hogy Király Béla meg Pongrácz hazajön-e, hanem ez azzal kapcsolatos, hogy 56-hoz, illetve a Nagy Imréhez hogyan viszonyulunk. Én ezt a központi bizottság ülésén már nem mondtam el, akkor itt megmondom, hogy én nem tartom helyesnek, és én ezt így kezelhetetlennek tartom. Más kérdés ugyanakkor, hogy ma már szerintem nincs más, nekem is az a vélem, nincs más választási lehetőségünk, mint ezen az úton végig menni. Na most, ha a Nagy Imrét rehabilitáljuk, akkor itt vacakolni azon, hogy a király Bélát meg a többieket beengedjük, vagy nem engedjük, meg a Nagy Imrének a temetését megengedjük, hát ha azt elviseljük, ehhez képes, hogy most ide jön 500 vagy 600 ember, mindegy, hogy kik vannak rajta egyébként. És most már nincs erőnk se hozzá. Azt is tudnék rá szerintem. Mert csak hátrálnunk kellene tovább, tehát most még van lehetőség, hogy mi menjünk itt valaminek az elébe. Hát azt gondolom, hogy nem csak a külföldieknél, de azért itt a belső különböző politikai tényezőkkel is előtte egyetértésre jutni abban, hogy ez a temetési alkalom nem egy rendszerváltozásnak a napja. És ne tegyék azzá, ne akarják azzá tenni, mert az akkor, most még akkor egy összeütközés.
Mikor beindulnak a reformfolyamatok, a különböző frakciók lényegében 56 újraértékelésének különböző irányai köré szerveződnek. Posgai, aki a népfelkelést képviseli, akik ebben őt támogatják, azokról lehet tudni, hogy az ő frakciójához tartoznak. Ugyanakkor még a nyilvánosság előtt, sőt, még ugye a KB-ban is, ami már a párt nyilvánosságot jelenti, nagyon határozottan el lehet különíteni, hogy Grósz azért egy ellenforradalmi megközelítést hangsúlyoz, Posgai nem. De akkor a PB-ben, ami már egy zárt körű megbeszélés, Grósz ugyanúgy nyíltan felvállalja azt, hogy újra kell értékelni a népfelkelés elfogadásának a vonulatait, tehát amikor már egymás között beszélnek, akkor ez a különbség nem érzékelődik ilyen mértékben, viszont a PB-ben sokkal inkább arról beszélnek, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy jól jöjjenek ki. Egy ellenforradalmi értelmezés, milyen veszélyeket rejt a pártra nézve, tehát ahol már nyíltan beszélnek, ott látszik, hogy nagyon pragmatikusan közelítik meg ezt a kérdést, és nem elvi alapon. Se Grósz, se Horn, se Posgai.
És hogy értékelik egyébként utána ezt a mondjuk így, hogy manővert? Hát sikeresnek minősítik erről, tudunk-e valamit?
Igen, hát a Nagy Imre újratemetése után volt egy KB ülés, és hát az figyelhető meg, hogy kettős volt a értékelés. Egyrészt egy megnyugvás, hogy túl vagyunk rajta, ezt többen is megfogalmazták, hogy ha tudtuk volna, hogy viszonylag ilyen simán lezajlanak az események, egy hónappal ezelőtt akkor beleegyeztünk volna mindenbe. Ugyanakkor főleg egyébként az ortodox vonalhoz kapcsolódó személyek kritikát is megfogalmaznak, mert egyrészt úgy érzik, hogy maga a párt sérelmei, az ellenforradalmi vonulat nem hangsúlyozódott megfelelően. Például Hollán Zsuzsa fogalmazza meg azt, hogy milyen dolog az, hogy ugye a temetőben minden halottért elgyújtottak egy fáklyát, és hogy Tóth Ilonáért ugyanúgy gyújtottak egy fáklyát, mint Nagy Imréért, és hát nem lehet közöttük egyenlőségjelet tenni. Másrésztről pedig, amit mit kritikaként megfogalmazódott, az egyrészt Rácz Sándor beszéde, másrészt Orbán Viktor beszéde, akik eltértek attól a íratlan megállapodástól, amiben egyébként a TIB nagyjából belement, hogy nem fognak politikai jelszavakat hangsúlyozni, a kommunista párt felelősségét nem fogják hangsúlyozni a beszédekben, hiszen ez a két szónok ettől eltért. Itt is érdekes, hogy Orbán Viktor beszédét a nyilvánosság előtt azért kritizálták, mert a szovjet hadsereg jelenlétét szóba hozta, míg a párton belül ez semmi problémájuk nem volt, hanem a pártot felelősként megnevező mondatokkal volt problémájuk. A nyilvánosság előtt ezt nem akarták túl tematizálni, és ezért a szovjet jelenlétre irányították a figyelmet. A párt, hogy milyen állambiztonsági módszereket is alkalmazott, az ellenzék, akinek a felelőssége volt, hogy ne történjen rendbontás, hogy ne fajuljanak el az események, a párt eljutott hozzá olyan információkat, amiből arra lehetett következtetni, hogy itt azért készül az ortodox erő rendbontásra. Ilyen formában például Kulin Ferenchez eljutottak egy olyan információt, hogy valamelyik 8. kerületi bérház udvarán munkásőrök gyakorlatoznak, valószínű azért, hogy majd a temetésen beavatkozzanak, meg összevonnak munkásőröket, tehát ilyen információkat eljuttattak a rendezőkhöz, de az anyagok alapján azt lehet látni, hogy ez lényegében egy állambiztonsági legenda volt, pontosan azért, hogy az ellenzék ne feszítse túl a jelszavakat, és próbálja minél inkább visszafogottra hangolni a temetés eseményeit, mert az ő felelőssége, ha elfajult.
Nagy Imre újra temetésről beszélünk, de hát tulajdonképpen Nagy Imrének ez volt az első temetése, hiszen Igen. Az első temetést, hát azt temetésnek ne nevezzük, hanem inkább csak elkaparásnak, dróttal összekötözött kézzel, lábbal, arccal, lefelé eltemetni valakit, az nem temetés.
Nagy Imrét, amikor kivégezték, akkor elásták a börtön udvarán, onnan aztán áthelyezték a 301-es parcellába, de ugyancsak teljesen méltatlan, ez is egy elásás volt, tehát minden humánus forma nélkül, és ugye volt neki még egy harmadik temetés, ami teljesége szimbolikus, tehát még a földi maradványa is voltak jelen, ez volt ugye 88-ban Franciaországban, Párizsban, és valóban valódi kegyeleti szertartással és emberi mértékkel is temetésnek nevezhető temetés, az 89-ben történt meg először.
31 esztendővel a halála után.
Na, igen.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Imre és mártír társai 1989. június 16-ai temetéséről és a pártállam ezzel kapcsolatos szándékairól beszélgettünk Szekér Nóra történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária és Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg.